2026-ban hosszú idő óta először egy valódi téttel bíró választás elé nézünk. Ehhez szükség volt azokra a kérdésekre is, amelyeket az elmúlt években kitartóan és következetesen tettünk fel a közélet legkülönfélébb szereplőinek. Amit korábban ígértünk, teljesült. A kérdéseink változást hoztak egy sor területen. Kritikus és kitartó kíváncsiságunk segítette a demokráciánk megelevenedését. Ahhoz, hogy ezt folytatni tudjuk, elengedhetetlen a Partizán mögött álló közösség, azaz ti, aki kérdéseink valódi erejét, fennmaradásunkat és függetlenségünket biztosítjátok. Kérlek, hogy csatlakozz te is adód 1%-ának felajánlásával, és segíts, hogy folytathassuk a munkánkat. Partizán. Kritikus, kíváncsi, közösségi.
Minden gazdasági rendszer legfőbb alkotó része alapja az adórendszer. Az új gazdasági rendszerhez tehát új adórendszer kell.
Ahogy az élet szinte minden területén, úgy a gazdaságban is új korszak kezdődött 2010-ben.
Ezért szándékunk szerint, tisztelt ház, új időszámítás kezdődhet az adózásban is.
Nem sokkal a megválasztása után Orbán Viktor azt fejtegette a parlamentben, miért is maradtunk le a szomszédos versenytársainktól a 2000-es években. Szerinte például azért, mert
a velünk versenyt futó szomszédos országok egy kulcsos személyi jövedelemadórendszert alkalmaznak.
Úgyhogy nem is javasolhatott mást, mint
hogy vezessük be az egy kulcsos családi jövedelemadót.
Vagyis mindenki adózzon egyforma arányban a jövedelme után, függetlenül attól, hogy sokat keres vagy keveset. Az egykulcsos adót pont emiatt tartják sokan méltánytalannak. Ezzel szemben egy progresszív adórendszer arányaiban többet volna a jobban keresőktől. Két hónappal a választások előtt még maga Orbán is arról beszélt, hogy azért nem fognak egykulcsos adórendszert bevezetni, mert az nem lenne családbarát. Ezt az ellentmondást a parlamentben sem kerülhette meg.
Vannak persze, akik azt gondolják, hogy a jövedelemadó, az egykulcsos jövedelemadó nem egyeztethető össze a családi jelvű adózásra. Ez tévedés, tisztelt hölgyeim és uraim, mi egy a két rendszert egyesítő és egymással harmóniában egyesítő előterjesztést fogunk majd tenni.
Ebből lett a mindenkire egységesen érvényes, először 16%-os, aztán 15%-os jövedelemadó, megspékelve a családi adókedvezmények rendszerével. A bőkezű adókedvezmények viszont csak szűk kört érintenek. Alig minden negyedik adózó veszi őket igénybe, és elsősorban a sok gyerekes gazdagoknak kedveznek. Akinek egy gyereke van, vagy szegény, az nem sokra megy velük. Erről be is linkáltunk egy tanulmányt a leírásba. Mindez most azért érdekes, mert Magyar Péter színrelépése óta többször felmerült, hogy ha hatalomra kerülne, akkor vajon megtartaná-e az egy kulcsos adót. Sőt, időközben ő maga is kikérte a szavazói véleményét, hogy támogatnának-e egy még alacsonyabb, mindössze 9%-os egy kulcsos adót. Erre hamarosan visszatérünk, de először próbáljuk meg tisztázni végre, mikor jó és mikor rossz az egy kulcsos adó. Egyáltalán hányféle egy kulcsos adó van, és mennyire fekete-fehér ez a kérdés. Vendégünk Madár István, a Portfólió vezető elemzője. Én Szurovec Illés vagyok, ez pedig a Péntek reggel. Hírháttér a Partizántól. Te mit szóltál, amikor 2010-ben Orbán Viktor bejelentette, hogy fokozatosan átállunk az egy kulcsos adórendszerre? Az akkori gazdasági helyzetben inkább aggódtál emiatt, vagy inkább örültél neki?
Egyáltalán nem aggódtam miatta. Ennek alapvetően három oka volt. Egyik az, hogy az a megörökölt adórendszer, SZIR rendszer, ami volt, az borzasztó rossz volt. Ugyan az utolsó egy-két évben ebben lényeges javítások már bekövetkeztek, de még mindig nagyon magasak voltak az úgynevezett marginális adókulcsok, tehát azok az adókulcsok, amik az utolsó megkeresett jövedelemegységre estek, és még mindig nem volt eléggé korszerű az akkori SZIR. Ezért azt gondoltam, hogy egy egykulcsos adórendszer, amelyik egyébként általában vele jár egy csomó egyszerűsítéssel, az alapvetően egy jó irány. Ráadásul azért is gondoltam ezt, mert az adóelmélet ekkoriban eléggé lelkesedett az egykulcsos adó iránt. Úgy gondolták, hogy a személyi jövedelemadónak a nagyon magas adókulcsai, amik a magas jövedelemekhez kötődnek, ezeknek több kára van, mint haszna, illetve ugye a harmadik ok, ami miatt nekem alapvetően azért volt egy ilyen óvatos optimista véleményem róla, az az, hogy egyébként egy másfajta egykulcsos adót képzeltem el. Alapvetően ugye az egykulcsos adó, az a megnevezés egy kicsit megtévesztő, hiszen ezek általában úgy egykulcsosak szerte a világban, hogy valamilyen adókedvezmény, adómentesség, adójóváírás, valamilyen 0%-os kulcs valójában van benne, ami biztosít bizonyos mennyiségű jövedelmet az adófizetés alól, és az utána következő jövedelmek kezdenek el adózni ezzel a bizonyos egykulcssal. És ahhoz képest a magyar rendszer az egy nagyon unikális rendszer lett, nem nagyon van ilyen a világban, egy-két ország próbálkozott ezzel, hogy az első adóforint ugyanannyival adózik, mint a szegény embernek, mint a gazdag embernek a legutolsója. Én nem ilyenre gondoltam, hogy ilyen lesz Magyarországon, úgyhogy én az elején abszolút azt gondoltam, hogy ez egyébként egy jó irány a személyjövedelem adórendszer átalakítására.
Azt mondod tehát, hogy 2010-ben alapvetően pozitívan álltál ehhez, és hogyha jól értem, akkor egyet is értettél azzal az akkori közfelfogással, hogy igazából ez jobb, hatékonyabb, eredményesebb, mint egy több kulcsos adórendszer. Ezt ma is így látod, vagy valamennyire változott már a véleményed?
Azt gondolom, hogy nincsenek ebben ilyen óriási csodaszerek. Tehát akkor sem gondoltam, hogy csodaszer, azt gondoltam, hogy egy jó elmozdulás a korábbi évek személyjövedelemadó rendszerétől. Voltak olyan vélemények, amelyek azt mondták, hogy, vagy azt mondták, hogy mindenki jobban fog járni. Ezt tudjuk, hogy ez nem teljesen volt igaz, illetve most is látjuk azt, hogy például nemzetközi összevetésben az alacsony jövedelmű gyermektelen háztartások adóterhelése nemzetközi viszonylatban Magyarországon kifejezetten magas, míg a magas jövedelmű gyermekes háztartásoké pedig kifejezetten alacsony, akár a legalacsonyabb is bizonyos összevetésekben. Ugyanakkor azt gondolom, hogy akármilyen gyengeségei vagy erősségei is vannak, ezek csak akkor érvényesülnek, ha egyébként az egész újraelosztási rendszer jól performált. Nagyon nagy kérdés az, hogy akár a más típusú adókon, akár az állam transzfereink kiadási oldalán keresztüli szociálpolitikája, az például ezen mennyit segít. Hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy ezek nagyon erőteljesen jelentkeznek, vagy egyáltalán nem. Ezek óriási különbséget jelentenek az adórendszer egészének a hatásainak a megítélésében.
Tehát, ha jól értem, azt mondod, hogy lehet úgy is egy kulcsos adót bevezetni, akár olyat, mint a magyar, ami tényleg, ahogy te is mondtad, felfelé többet oszt, és valóban, mint ahogy a tankönyvben elképzeljük, valóban mindenki ugyanannyi százalékban adózik. Ezt be lehet úgy is vezetni, hogy közben egyébként más egyéb szociális juttatásokkal, szolgáltatásokkal ellensúlyozzuk ennek a hátrányait.
Így van, vagy fölmérve azt, hogy ennek van-e olyan előnye, ami mondjuk más típusú adózásoknak a hátrányait ellensúlyozza, mérlegeljük azt, hogy mondjuk vagyoni típusú vagy vagyontárgyakra kivetett, megtakarításokra kivetett adóval próbáljuk meg a jövedelemre vetített progresszivitást valahogy visszakapni, vagy például az, ahogy említetted, hogy mondjuk nem tudom én, ingyenes, a szegények által intenzívebben igénybe vett szolgáltatásokat egészségügyben, oktatásban mennyire jó minőségben nyújtja az állam, vagy mondjuk az, hogy nyújt-e olyan transzfereket, szociális ellátásokat, amelyek segítik azokat, akik egyébként szegények, és a jövedelmüknek egy viszonylag nagy részét kénytelnek így is leadózni.
Akkor ezek szerint tévedünk, hogyha a kormány által működtetett szociálpolitika igazságtalanságát, az egyenlőtlenségeket, ezeket mondjuk az egykulcsos adón kérjük számon, mert nem önmagában az egykulcsos adó az oka ennek, hanem mindaz, amit még emellé tesznek, vagy nem tesznek.
Igen, ez szerintem körülbelül pontos, hogy nyilvánvaló, hogy az egykulcsos adó ilyen szempontból nem teljesít jól. Tehát, hogyha az adórendszer méltányosságát akarjuk rajta számon kérni, az igazságosságát, a jövedelem különbségek szűkítésének szándékát, akkor ebben nem teljesít jól. Csak azt szeretném ez emellett hangsúlyozni, hogy léteznek olyan országok, ahol van egykulcsos adó, és nincs rá különösebben panasz, talán pont azért, mert a más elemei az adórendszernek, vagy az újraelosztási rendszernek jól működik. Egyébként jegyezzük meg, az egykulcsos adó például Magyarországon, amikor bevezetésre került, akkor nem kezdett el drasztikusan emelkedni a jövedelem különbség az országban. És ennek tulajdonképpen nem is annyi, és ez mutatja, hogy a gazdasági folyamatokat mennyire komplexen kell értelmezni, mert ennek még csak nem is az elosztási rendszer, ez van feltétlenül köze. A legnagyobb köze ahhoz van, hogy egyébként egyéb munkaerőpiaci reformok miatt a foglalkoztatás elkezdett nagyon látványosan nőni. Sokan kerültek ki ebből a inaktív, alacsony transzferű ellátórendszerből, és kerültek bele a munka világába, hogy ilyen közhelyesen fogalmazzak.
Ez a munka alapú társadalom, ami a segély helyett munkát címszó alatt futott a kormány által.
És ebben ugye nyilván a beinduló gazdasági növekedés, meg a munkaerőpiaci reformok nagyon sokat segítettek, és ez például nagyon jól tudta tompítani az adórendszer csökkenő nivelláló hatását azzal, hogy sokkal többen szereztek jövedelmet.
Akkor ez is mutatja, hogy nem mindegy, hogy milyen helyzetben van egy kulcsos adó. Mondjuk, ha most nagyobb lenne a munkanélküliség, akkor lehet, hogy az egy kulcsos adó sokkal több kárt okozna. Sokkal jobban érzékelnénk ennek a hátrányait, mint ahogy most érzékeljük.
Igen, ez biztos lehet, hogy mikor azt mondjuk, hogy mondjuk a cél az, hogy minél több munkavállaló legyen az országban, akkor egészen más típusú adórendszert érdemes bevezetni, mint amikor azt mondjuk, hogy az első számú célunk már nem ez, mert mondjuk teljes foglalkoztatás közelében van a gazdaság, és sokkal fontosabb mondjuk az, hogy a munkavállaló képzettsége, egészsége legyen rendben. Nyilván ezt föl kell mérnie mindig a gazdaságpolitikának, hogy milyen ösztönzőket szeretne látni összességében az újraelosztási rendszerben. Amikor azt látja, hogy a gazdasági helyzet megváltozik, akkor indokolt lehet változtatni a magán az elosztási rendszeren is.
Akkor ebből az következik, hogy most szerinted indokoltabb lenne egy több kulcsos adórendszert bevezetni, amikor tényleg közel teljes foglalkoztatottság van? Szemben azzal, amit ugye korábban látunk.
Ha csak ezt a pontot nézzük, akkor biztos, hogy indokoltabb lehet egy ilyen rendszer. Ugyanakkor, ahogy a beszélgetésünk elején is mondtam, ezt nem lehet csak önmagában tekinteni. A teljes elosztási rendszernek az igazságosságát, a hatásait érdemes ilyenkor áttekinteni, és azzal együtt értékelni. De ha csak az a kérdés, hogy egy ilyen sokkal jobb munkaerőpiaci állapotban levő magyar gazdaságban ugyanolyan adórendszer kell le, vagy több év szól le amellett, hogy esetleg az adórendszer legyen progresszív, akkor azt gondolom, hogy most strukturálisan több év szólhat emellett, igen.
Kíváncsi vagyok, hogy mennyire tekinthetjük sikeresnek az egy kulcsos adót az elmúlt 15 évet, vagy bő 10 évet tekintve, mióta ez valóban életbe lépett, és talán a legjobb megnézni ilyen szempontból, hogy mit várt tőle a kormány. Ugye a 2010-es választások után Orbán Viktor egyrészt azt ígérte, hogy az új adórendszerrel majd több lesz a munkahely, hogy mindenki jobban fog járni, ezt te is említetted, illetve hogy versenyképesebb lesz a magyar gazdaság, akár a legversenyképesebb lesz Közép-Európában. Meg lehet ítélni azt, hogy az egy kulcsos adó beváltotta-e ezeket a reményeket?
Hát szerintem ez nagyon nehéz megítélni. Én azt gondolom, hogy a versenyképességnek csak egy nagyon szűk szeretét adja az adó, és tipikusan ilyenkor is általában inkább a tőkét terhelő, profitot terhelő adókat szokták vizsgálni. Nyilván az jól látható, hogy általában az elmúlt években, évtizedekben a gyáriparosok, azok nagyon elégedettek voltak a magyar piaccal, mert a munkaerőpiacon rendkívül olcsó volt, különösen euróban mérve rendkívül olcsó a mai napig a bér. Bár tegyük hozzá, hogy egyébként tipikusan ugye ott inkább az alacsonyabb jövedelműek kezdtek el először dolgozni, és itt is, hogy mennyire több tényezőre kell figyelni, ugye ennek az egész elégedettségnek, vagy az összeszerelő tevékenységhez passzoló elosztási rendszernek azért az egyik fontos eleme volt például a folyamatos forint leértékelődés, ami ugye folyamatosan egyrészt az infláció, másrészt a béremelkedést tudta kompenzálni az exportra termelő vállalatok esetében, akiknek ugye az euróban mért költség volt az érdekes, és ilyen szempontból mondhatjuk azt, hogy azért ez a versenyképesség szempontjából egy ilyen nagyon vegyes kép tárul elénk, mert igen, természetesen tök jó, hogy a kormányzat már nem akart ilyen nagyon magas adóterhelésekkel sújtani bizonyos munkavállalókat, munkavállalók egy viszonylag széles körét, de hát közben meg ugye azért lehet, hogy ha mondjuk egyre képzettebb, egyre jobb, egyre kreatívabb munkavállalóink vannak, akkor lehet, hogy a gazdaság szerkezetének átalakulása is könnyebben menne végbe például most is. Ez már egy nagyon hosszú időszak nyilván, amire ilyenkor gondolni kell. És általában is azt azért ehhez mindig hozzá szoktuk tenni, hogy az ilyen felméréseknél, amelyik azt mondja, hogy mondja meg a vállalkozás, hogy az üzleti környezete az számára mennyire erőnyös vagy nem erőnyös, és mit vesz ebbe figyelembe, azért az első ötben nem nagyon szokott bekerülni az adórendszer. Tehát nem ez az, amelyik az első számú mércéje annak, hogy egy vállalkozás tud-e versenyképes lenni, vagy sem.
Akkor nem ezt kell várnunk az egy kulcsos adótól, vagy a bárhány kulcsos adótól, hogy versenyképes legyen tőle a gazdaság, vagy kevésbé legyen versenyképes?
Azt mondom, hogy nem. Főleg a mostani magyar gazdasági fejlettségi helyzetben egyértelműen a továbblépés kulcsa az egyre magasabb minőségű humán tőke, vagyis az, hogy egyre képzettebb, egyre vállalkozóbb szellemiségű emberek legyenek jelen a munkaerőpiacon, innovációs készségekkel, a tanulásra való, továbbtanulásra való képességgel, a továbbképzésre való készségekkel. Ez sokkal fontosabb jelen pillanatban, azt gondolom, a gazdasági növekedés szempontjából, mint az, hogy pontosan hány százalékos az adó.
2020-as adatok szerint a környező országok közül csak Románia és Bulgária vezetett még be egy kulcsos adót úgy, hogy nincs mellette adó jóváírás, ami a szegényeknek kedvezne. Ráadásul Szlovákia, a balti országok, Csehország és Lengyelország mind visszaléptek az egykulcsos adótól. De miért van az, hogy Európán belül csak a mi térségünkben kísérleteztek ezzel, miközben Nyugat-Európában egyáltalán nem?
Erre mindenféle tanulmányok vannak, amik mondanak mindenfélét. Nekem a legszimpatikusabb, meg legegyszerűbb magyarázat szokott ebből a kézenfekvő lenni. Ez pedig az, hogy ugye ezek az országok azért szép lassan egyrészt alacsonyabb fejlettségűvé váltak, mint a nyugat-európai társaik, másrészt pedig a szocialista rendszer sajátosságainak köszönhetően alacsonyabb volt jellemzően a jövedelem különbség. És ezért valószínűleg a társadalmakban sokkal kevésbé alakult ki az az igény nálunk, hogy ezt valami nagyon progresszív adórendszerrel próbáljuk meg támogatni. Ráadásul ugye mi azért kimaradtunk egy csomó olyan körből a szocialista rendszer miatt, ami máshol volt. Kelet-Közép-Európában sokkal képlékenyebbek voltak ezek az adórendszerek, a 80-as évek végén, 90-es évek elején vezették be eleve őket, nem tekintett rá senki úgy, mint ilyen nagyon intézményesült kőbevésett szabályok lennének, és amikor például valamelyik kormányzatnak az jutott eszébe, hogy ők szeretnék az egyszerűséget, a kiszámíthatóságot, a tőkevonzó képességet deklarálni az adórendszerükkel, például Szlovákiában, akkor azt mondták, hogy akkor legyen egy kulcsos az adórendszer. Nem ez jelenti egyébként a legnagyobb egyszerűsítést, de a hozzáfűződő további egyszerűsítő lépések mellett egy ilyen nagyon szép marketing elemként is funkcionált az, hogy akkor minden adó egyforma, és akkor ezzel lehet számolni, és akkor lehet kalkulálni, és ide érdemes jönni, mert egy kiszámítható környezetet kap a vállalkozó.
Ilyen szempontból Magyarország még kivétel is volt, hogy itt csak 2010-ben jött el ez a pont, és a 90-es években mondjuk még nem kezdtek el ezzel kísérletezni.
Igen, mi viszonylag későn vezettük be az egykulcsos adót, azóta akkor is már volt néhány ország, amelyik elkezdett bőle visszalépni, később meg több más ország is visszalépett. Általában a visszalépéseknek nem annyira adópolitikai, mint inkább hát mondjuk ilyen költségvetési megfontolásai szoktak lenni, amikor a költségvetés nagyobb bajban volt, akkor néha leszámoltak ezzel a tabuval, és azt mondták, hogy végül is lehet több kulcsos is az SZIA.
Ugye jelenleg 15%-os a Magyarországon az SZIA, ez 16%-ról indult még, és igazából az elmúlt 10 évben azt láttuk, hogy a kormány részéről is rendszeresen felmerült az, hogy ezt 9%-ra kellene lecsökkenteni, de most azért került be igazából megint jobban a köztudatba ez a dolog, mert Magyar Péter kommunikációja is nagyon érdekes ezen a téren, és sokáig ő hárította a kérdést, hogy megtartaná-e az egy kulcsos adót.
Nem azért, mert ki akarok bújni a kérdés alól, mert van magánvéleményem. Nem én fogom meghatározni, bármilyen furcsa is.
Ezt már eljátszottuk ezt a kérdést, és elmondtam neked többször, hogy nem Magyar Péter fogja eldönteni, dolgoznak a szakpolitikai munkacsoportjai.
Mit tartál kívánatosnak?
Én nem tartok ebbe semmit kívánatosnak, én azt szeretném, hogyha egy komplex anyag, ez nem olyan.
Majd amikor elindította aztán a Nemzet Hangja nevű konzultációt.
Arra kérek minden magyar embert, akinek fontos a családja, az otthona és a hazája, hogy vegyen részt a Nemzet Hangja elnevezésű népszavazáson. Jelöljük ki együtt hazánk jövőjének a sarokköveit. Döntsük el közösen a következő kérdéseket.
Akkor megkérdezte az embereket, hogy támogatnák-e, hogyha 9%-os lenne az SZIA. Valamennyire érvelt is emellett a lépés mellett.
Hatodik kérdés egyetérte ön azzal, hogy a személyi jövedelemadó az SZIA egységesen 9%-ra csökkenjen. És a TISZA tervei szerint csak a munkabérre vonatkozó SZIA-ra lenne ez érvényes, tehát a tőkejövedelmekre, lakbérbevételre, stb. Nem. Ha így számoljuk, akkor körülbelül 1100-1200 milliárd forintba kerülne ez, ennek a költségvetési hatása. Fogyasztásnövelő hatása van, ezzel gazdaságélénkítő hatása van, ezzel egyébként áfa és egyéb adóbevétel növelő hatása van.
Majd amikor pedig hát a többi kérdéshez képest viszonylag alacsony támogatottságot kapott ez a kérdés, ugye 82% támogatta ezen a konzultáción, akkor azt mondta, hogy
ebben a kérdésben az adórendszer igazságosabbá tételéről érdemes tovább egyeztetnünk a magyar emberekkel.
Szóval a TISZA párt úgy tűnik, hogy ezt így teljesen tisztán nem vállalta föl ezt a programpontot, de hogy mégis te hogy látod, hogy ebben a mostani helyzetben milyen következményekkel járna egy 9%-os SZIA bevezetése?
Hát ugye a költségvetési hatása lenne elég nyilvánvaló, de nagyon nehezen számolható, hiszen ha csak nagyon szigorúan azt néznénk meg, hogy a költségvetésben ha a 15%-os kulcs 9% lesz, abból milyen primer adókiesés jönne, akkor az inkább 2000 milliárd, mint 1000 milliárd forint.
Duplája, mint amit Magyar Péter mondott.
Igen, ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy valószínűleg ez egy felső becslés, hiszen az alacsonyabb SZIA terhelés azt is jelenti, hogy kevesebb kedvezmény vehető belőle igénybe, tehát az átlagos adókulcs nem biztos, hogy ugyanolyan tempóban csökkenne, mint a hivatalosan megfogalmazott törvénybe foglalt adókulcs. Másrészt pedig valóban az adókulcs csökkenésével és az ebből fakadó bérnövekedésből, nettó bérnövekedésből származik egy csomó olyan többletjövedelem, amit utána leadózunk áfával, amikor elfogyasztjuk, vagy ha megtakarítjuk, akkor is különböző adóterhelés éri, és ezért ezen dinamikus hatásokkal számolva valószínűbb, hogy ez azért kisebb ez az összeg, de így is szemmel látható. Ez egy nagyon jelentős adókiesés lenne, azt kellene mérlegelni, hogyha mondjuk elfogadva, hogy 1000 milliárd forintnál nem sokkal több ez a kiesés, hogy ezt az 1000 milliárd forintot így tudjuk-e a legjobban elkölteni. Vagy van ennek az 1000 milliárdnak jobb elköltési módja, nem tudom én, oktatásba, egészségügybe ölve, ment tartani az állami újraelosztás keretei között ezt a jövedelmet. Nem foglalok ebbe állást, csak mondom, hogy ezek nyilván valid szempontok.
Pedig épp ezt akartam kérni, hogy foglalj állásban.
A magyar SZIA az jelen pillanatban nem olyan kardinális kérdés, amiben olyan feszültségek lennének, amit egy 9%-os kulcs érdemben tudna enyhíteni.
Tényleg maga a kormány is rendszeresen előállt az elmúlt években azzal, hogy egy számjegyű legyen az SZIA. Újra meg újra célul tűzték ezt ki. Miért nem valósult meg végül szerinted?
Talán ennek több szakasza van. Ugye a kormányosan bevezett az egykulcsos adót. Szerintem első körben azért látták, hogy ez jóval több feszültséget jelent, mint amennyit gondoltak. Majd amikor a gazdaság elkezdett növekedni, akkor ezzel párhuzamosan ráadásul voltak olyan adós gazdaságfehérítő lépések, amik miatt nagyon pozitív meglepetések születtek a költségvetésben, de ezek mindig az utolsó pillanatban derültek ki. Ezért az óvatosabb tervezés időszakában nem mert senki sem valamiféle nagyívű adócsökkentésre gondolni, majd amikor kiderült, hogy van több bevétel, akkor meg hozzászokott a kormányzat arra, hogy milyen jó, hogy ezt az év utolsó részében őrült módon el lehet költeni.
Ki lehet szórni, igen.
Így van.
És akkor azt mondod, hogy ez a sok
politikai hozzáállás, és a politikusnak sokkal jobban esik az, amikor évvégén még el tud költeni egy halom pénzt, és még belefér a költségvetési hiánycélba is, mint az, hogy mondjuk év elején egy kockázatos nagy adócsökkentésbe kezdjen bele.
És akkor ez a sok extra bevétel, amire nem számítottak, ez azért jött, mert közben sikerült fehéríteni a gazdaságot a NAV-ba bekötött pénztárgépekkel például?
Online pénztárgépek, EKR-rendszer, az áfacsalásoknak egy elég szisztematikus visszaszorulása történt, meg ugye mi voltunk az egyik legdurvább áfacsalásban érintett ország. Ebből gyakorlatilag az egyik legfehérebb áfarendszeré alakítottuk át az adórendszerünket. Ha valami, akkor ez szerintem egy sokkal pozitívabb története a magyar adórendszernek önmagában, mint mondjuk az egykulcsos adó.
Orbán Viktor egyébként 2014-ben mondta, hogy tartósan 4-6%-os növekedés kell ahhoz, hogy 9%-os lehessen az SZIA. Egyébként ez a növekedés, ez megvolt 2017 és 2019 között, de akkor se vezették be. Pedig közben is egyébként újra meg újra beszéltek róla Varga Mihály rendszeresen 2016-ban, sőt még idén is beszélt erről, közben a Nemzeti Bank is javasolta, tehát talán nincs is még egy olyan intézkedés vagy szakpolitika, amit ennyit lebegtetett volna a Fidesz, és nem vezette be mégse.
Igen, én azt gondolom, hogy ennek tényleg az lehet az oka, hogy egyrészt ők is érezték, hogy hogy az egykulcsos adótól nem akartak visszalépni, tehát az, hogy mondjuk valamilyen hagyományosabb, klasszikusabb egykulcsos adóra mondjuk egy nulla kulcs bevezetésével vállalkozzanak, ez nem ismerült föl értékválasztási alapon sem, és utána pedig szerintem egyszerűen mindenki azt érzékelt, hogy jobb elkölteni ezt a pénzt, mint sem lemondani róla. A költségvetés egyensúlya 2020-ban nagyon súlyosan fölborult, és ez valójában, bár valami deficit csökkenést látunk, de igazából a költségvetés most is súlyos deficitekkel küszködik, jóval nagyobban, mint amik a hivatalos hiánycélok jelen pillanatban, és éppen azon kell majd gondolkodni, hogy milyen adókat tudunk csökkenteni, hanem hogy racionalizáljuk úgy az államháztartást, hogy az egyensúly a helyreálljon, aztán akkor utána, ha helyreáll az egyensúly, meg a növekedés, akkor lehet újra esetleg adócsökkentésben gondolkodni, ha éppen ilyen irányú filozófiája van az aktuális kormányzatnak, de hát ez meg még azért valószínűleg jóval odébb van, hiszen egyelőre azért a költségvetés helyzete az, ami sürgető.
Akkor akár Fidesz, akár Tisza kormány lesz jövőre, a 9%-os SZIA az valószínűleg a következő években inkább továbbra is csak ilyen retorikai elem lehet, semmint valódi realitás.
Azt gondolom, hogy bármilyen kormányzat lesz jövőre, mindenképpen az egyik első számú feladata az a költségvetési egyensúly helyreállítása lesz, ebben pedig nem az adócsökkentés játszik szerepet. Igen, én azt gondolom, hogy a 9%-os adó az továbbra is egyelőre azért inkább egy ilyen politikai science fiction kategória, és majd egy lényegesen jobb gazdasági helyzetben, meg lényegesen jobb költségvetési helyzetben merülhet fel újra, hogy ilyen formában kell lemondani az államnak a pénzről.
Ez volt a Péntek reggel, a Partizán Hírháttér podcastjának e-heti adása. Köszöni a figyelmet a teljes stáb nevében a Péntek reggel szerkesztő műsorvezetője, Szurovec Illés. Szerkesztő munkatársam volt Görbe Péter. Zene és hang Irsik Bence. Grafika Pálos Emma. Kreatív producer Laki Gergely.